és hogy akkor vagyok jól, hogyha úgy egész vagyok, olyan kerek egész. Ugye szoktuk is mondani arra, aki meg nem az, hogy úgy nem százas, vagy hiányzik egy kereke, vagy nem tudom. Tehát, hogy a magyar nyelvnek rendkívül vicces és érdekes meghatározásai vannak erre. Vagy mondjuk azt is, hogy elmentek otthonról, ugye? Tehát, hogy nincs magánál. Milyen érdekes, és mennyire beszédes meghatározások ezek. A legrégebben az egészség definíció az tagadásra épült, és azt mondták, hogy az az egészséges, aki nem beteg. Tehát ez egy ilyen tagadásos definíció volt. És ugye ez a definíció a mai napig egy nagyon hosszú utat járt be, és rengeteg változáson ment keresztül, ahogyan az emberiség, vagy a társadalmunk, vagy a kultúránk fejlődött, a tudományunk, úgy a definíciók is egyre gazdagabbak lettek, egyre érdekesebbek. Freud például azt mondta, hogy az az egészséges, aki tud szeretni, és tud dolgozni. Milyen érdekes, nem? Mert ugye van olyan, aki azt mondja, hogy hú, kihúztam a vasalót, bezártam az ajtót, és visszamegy, megnézi. Na, mondja, még ez ebbe egy belefér. De amikor már tizedjére megy vissza, és még mindig nem biztos benne, hogy kihúzta, akkor mondja, el fog késni a munkahelyéről, tehát dolgozni se fog tudni, meg hát semmire sem fog tudni odafigyelni, a kapcsolataira sem, mert hogy valami zavar van a központban. Nagyon jó ez a meghatározás szerintem. Én éppen most meséltem, hogy egy hölgyel beszélgettem, aki azt mondta, hogy én küzdöttem most, vagy küzdök valamivel, és akkor azt mondta, hogy úgy aggódok érted, hogy annyira aggódok érted, hogy ha ezt csinálod abból, jaj, nem lesz jó, ha azt csinálod abból, nem, az nem lesz jó, úgy aggódok érted. És mondtam neki, hogy nekem ez nem jó, amit mondasz. Én azt szeretném, ha azt mondanád nekem, hogy szeretlek, látom az értékeidet, nem vagy te sem tökéletes, de vannak értékeid, és a Jóisten szeret téged, és ezekkel az értékeiddel majd meg fogod oldani. És akkor így nézett rám, és azt mondja, hogy szeretlek téged, vagy bárki mást, ezen most el kell gondolkodnom. És mondtam, hogy már akkor ezért megérte beszélgetni. Egyrészt én egy kicsit gyakorolhattam azt, hogy merjek visszajelezni, mert sokszor egyébként nem jelzünk vissza, rossz nekünk valami, de nem jelzünk, csak így nyelünk egyet. Na, ez se volt jó. Sokszor még azt se határozzuk meg, hogy mi is pontosan a rossz benne, csak valahogy ez nekem így nem jó. És akkor lehet, hogy annyi lesz a reakcióm, hogy máskor már nem olyan szívesen beszélgetek vele. Pláne, ha ez már kétszer-háromszor megtörtént. Na de hát, ugye a Jóisten nem erre biztat minket, hogyha egy kis nehézségbe ütközünk, akkor már ne szeressük a másikat, és a Biblia arra egy külön fejezetet szán, hogy ne ítélkezzünk. Tehát akkor ezeken is érdemes elgondolkozni, hogy mi is történik itt pontosan. A definíciók fejlődése hozta azt, hogy aztán elkezdték azt megállapítani, hogy mi kell az egészséghez. Hogy kell ez a testi, lelki, szellemi jólét, a szociális jólét. Aztán ugye a tudósok is eljutottak oda, ahová a Biblia, hogy kapcsolatok nélkül nincs boldogság, szeretet nélkül nincs egészség. Tehát csodálatosan eljutottunk ide, és most a legújabb egészségmodellek, azokat már úgy nevezzük, hogy koherencia modellek. Ez egy csúnya szó, de végül is azt jelenti, hogy van közöm a saját életemhez, a saját egészségemhez és az egész élethez is. Tehát a koherenciának a fontossága az, hogy én lássam azt, hogy ki vagyok én, hogyan működik a másik, milyen helyzetek alakulnak ki, miért alakulnak ki, tehát, hogy lássak, aztán, hogy belássam azt is, hogy milyen magatartásom vezet el ide, és az is ide tartozik, és talán a legfontosabb része, hogy van létjogosultságom. Lehet, hogy nem vagyok olyan szép, mint Diana hercegnő, lehet, hogy nem vagyok olyan okos, mint Einstein, lehet, hogy nem vagyok olyan ügyes, mint a férjem, De hogy én nem is másokhoz kell, hogy hasonlítsam magam, és azt gondolom, hogy magáról a szeretetről, tehát a szeretet érzését se ismernénk, ha mindannyian egyformák lennénk. és az elfogadás vagy a megbocsátás érzését se ismernénk, hogyha mindannyian egyformák lennénk. Mindannyian mások vagyunk, és nem olyan könnyű ez nekünk. Mert sokszor úgy is megbántjuk egymást, hogy nem is akarjuk. Csak egész egyszerűen egy-egy helyzetről mást gondolunk, másképp állunk hozzá. Pusztán egy véleményünkkel is okozhatunk a másiknak feszültséget. Volt olyan, aki azt mondta nekem, hogy jó, ez végül is nagyon jó, amit mondasz, de miért nem én találtam ki? Tehát, hogy, és akkor már lehet látni, hogy már én probléma vagyok neki. Aztán ez nem az én problémám, de nyilván, ha szeretem őt, akkor valamilyen szinten figyelek erre, de nem akarok neki megfelelni. Az egy nagyon nagy baj, ha megfelelési kényszerünk van. Tehát ha valamiről én ma leszeretnék beszélni embereket, az lenne, hogy felejtsék el a megfelelést. Azért, mert ugye így is használjuk ezt a fogalmat, hogy megfelelési kényszer. Mert ugye vannak, akik meg akarnak felelni másoknak. De nem lehet, mert ha meg akarok felelni másoknak, akkor az ő életüket kéne éljem. Ráadásul tegnap ez volt neki a jó, holnap az, X-nek ez a jó, Y-nak az. Tehát, hogy nem lehet az embereknek megfelelni. Tehát ez egyébként is egy vesztes játszma. Aztán azt gondolom, hogy van, aki azt mondja, hogy én aztán nem is akarok másoknak megfelelni, én magamnak akarok megfelelni, és még úgy büszke is rá. Tehát azt gondolom, hogy ha a megfelelés egy kényszer, akkor akár másoknak akarok megfelelni, akár magamnak, az semmivel se jobb. Abban megint az van, hogy jó, hát neked nem akarok, vagy te nem érdekelsz különösebben, de nekem van két részem, az egyik az nagyon kegyetlen, és annak mindig meg kell felelnem, mert úgy, ahogy vagyok, nem szeret. Úgy, ahogy vagyok, nem értékel, nem becsül engem. Tehát abban mi a jó? Semmi jó nincsen benne. És aztán van, aki meg azt mondja, hogy én csak a Jóistennek akarok megfelelni. És akkor őt meg ki kell ábrándítsam, mert a Jóisten nem akarja, hogy megfeleljünk neki. A Jóisten szabad akaratot ad nekünk, és azt akarja, hogy mi a szabad akaratunkból vállaljuk azt az erkölcsi életet, amit ő felajánl, ugyanis kínál nekünk, de nem kényszerít rá bennünket. Tehát ő nem azt akarja, hogy neki feleljünk meg, hanem hogy önként akarjuk azt, ami számunkra szerinte jó, egészséges és hasznos. Tehát a megfelelés az biztos, hogy nem jó. Ennek a koherenciának van még egy nagyon fontos része, az pedig az, hogy tehát, hogy lássam, mi történik, és értsem, aztán, hogy lássam azt is, hogy nekem ugyanolyan létjogosultságom van, mint bárki másnak, a Jóisten engem ugyanúgy szeret, és mindenkit, és a, nem tudom, a szomszédomat, az anyósomat, a főnökömet, mindenkit szeret, és mindenkit meg akar menteni, és hogy nem csak a feladatokat adja ehhez, mert hogy ugye lássuk be, hogyha mi nem kapnánk küzdelmeket és próbákat, hát nem tudom, hogyha most kiki magába néz, akkor hogy vajon egy békés, nyugalmas pillanatában döntött úgy, hogy Istennel jár, vagy éppen egy nagyon nagy küzdelemben. Tehát magára, Istenre is sokan a legnagyobb, legnehezebb próbatételekben találnak rá. Tehát, hogyha én akarok fejlődni, mert pedig muszáj, mert ugye amikor megszülettünk, nem voltunk készen semmire. Tehát, ha akarom a jellememet formálni, akarok jobbá válni, akkor ezek a megküzdések ebben segítenek. De nem csak küzdelmeket kapok, hanem lehetőségeket is. Tehát volt egy időszak, amikor ilyen nagyon nagy divat lett a pozitív gondolkodás. És az aztán egészen nagy butaságok is ki is eljutott. Tehát akkor mondogatja magába valaki, mit tudom én, beteg, hogy jól vagyok, és akkor majd jól lesz. Tehát úgy is, tehát az agyat ennyire nem lehet átverni, mert az agy tudja, hogy mi az igazság, tehát akkor nem érti, hogy most mi van. Most akkor nem azzal foglalkozunk, ami a valóság, nem a jelenben élünk, hanem akkor hol? A pozitív gondolkodás, ha már így nevezzük, akkor azt gondolom, hogy annak a legnagyobb titka az, hogy legyünk egyensúlyban, legyünk jelen. Tehát ne csak azt lássam, hogy mennyi küzdelmet kaptam az élettől, hanem azt is, hogy mennyi ajándékot, mennyi lehetőséget. És én arra is rájöttem, hogy egyrészt ugye a gyerekkori élményeink miatt, amikor még kicsik voltunk és kiszolgáltatottak, ugye estek rajtunk sebek, vagy ejtettek rajtunk sebeket. Ezek lettek a gyenge pontjaink. A mai napig a gyenge pontjaink. És Sátán olyan nagyszerű, és nem dicsőíteni akarom, csak nyilván tőlünk egy magasabb rendű lényről beszélünk, olyan képességei vannak, hogy teljesen le tud minket azzal győzni, hogy amikor elkezdi nyomkodni ezt a gyenge pontunkat, akár a másik emberen keresztül, vagy egy helyzeten keresztül, akkor azt odáig el tudunk jutni. Pusztán csak így nyomogatja ezt a gyenge pontunkat, és mi el tudunk oda jutni, hogy nem is érzékelek mást a világból, hanem már azt érzem, hogy én magam vagyok a gyenge pont. Én. Nincs, lehet, hogy nincs is létjogosultságom, mert úgy, ahogy vagyok, én egy rakás szerencsétlenség vagyok, én idétlen vagyok, én már mióta ezzel szenvedek, nem igaz, hogy nem tudok kijönni belőle, és elhiszem. Ezért én például bevezettem azt magamnak, hogy ilyeneket mondok, hogy ez csak a gyenge pontom. Nem az egész életem, ez csak a gyenge pontom. Vagy egy barátnőmnek most a fiáik friss házasságból válnak, és a feleség így teljesen kitakarította a kasszát, és akkor hát így összeomlik a család ettől, hogy ez most hogyan is történhet, és akkor mondtam neki, hogy ez csak pénz. Ez csak pénz. Sok pénz, és igen, az a sok minden, de csak pénz. A fiad él, egészséges, fiatal, jó szakmája van, nem lett hajléktalan. Ez csak pénz. Ne kezdj el arra, amit elveszítesz, így nagyon-nagyon ráfókuszálni. Igazából ez, amikor a veszteségeinket nem tudjuk elgyászolni, vagy elengedni. Például gondoljunk a devecseri iszap katasztrófára, vagy egy árvíz károsultjaira, amikor mondjuk mindenüket elviszi, az emlékeket, a fényképeket, mindent elviszi, és már soha többet, mert a devecseriek is kaptak másik házat, de az nem az a ház, és azok a fényképek, és azok az emlékek, azok nem jönnek vissza. Vagy amikor valaki mondjuk nincs biztosítva az autója, és ellopják, vagy összetörik, vagy bármi, vagy a háza leég. Tehát, de az csak egy ház, amit egyébként se vihetett volna magával. Az csak egy ház. És van egy veszélye, hogy egyébként lehet, hogy az a ház mondjuk nem is volt annyira jó. Lehet, hogy abban voltak azért rossz emlékek is. Meg lehet, hogy azért azt fel is kellett volna újítani, vagy mindenféle problémák is lettek volna vele. De aki nem tudja a veszteséget elgyászolni, az elkezdi annyira szeretni azt a házat, hogy azzal szorosabb kapcsolatban van, mint az élete minden más tényezőjével. Tehát nem az élettel van kapcsolatban, nem Istennel, nem jó dolgokkal. És hogyha én nem az élettel vagyok kapcsolatban, akkor az nem tud bennem termőre fordulni. Ha nekem az adja a vigasztalódást, hogy arra a házra gondoljak, akkor én egy feldolgozatlan gyászban vagyok, ami elrabolja a lelkemet napról napra, minden nap. Én ezekre a dolgokra mondom azt, nekem van egy ilyen házveszteségem. És azt a házat én építettem, úgymond a két kezemmel, és annyira fiatal voltam, és annyira lelkes, hogy igazából nem is tudtam, hogy az egy nagy dolog. Csak mikor utána ezt valaki mondta nekem, hogy mondtam, hogy én annyira nem gondoltam erre, csak úgy építettem, és a család segített, és a tervrajztól kezdve, hogy az alapozáson át a kéményig, és hát mások laknak benne. És amikor arra járok, akkor néha bemegyek, és akkor megsimogatom a legalább a tekintetemmel azt a görbe lábazatot, ahol tudom, hogy miért lett görbe a beton, vagy tudom, hol van a kéménybe fölírva a mesternek a neve, és hogy miről beszélgettünk, amikor azt oda beírta, és milyen jót nevettünk, és hogy ezt nem veszi el tőlem senki. Ezt nem. De el kellett, hogy engedjem. És nekem annyira nagy boldogság, amikor azt mondom azoknak, akik ott laknak, hogy ti legyetek olyan boldogok, amilyen boldog én voltam, amikor ezt építettem, vagy amikor ide beköltöztem. Legyetek ilyen boldogok. Én ezt tiszta szívemből tudom kívánni, és nem háborgok, hogy miért nem az enyém, hogy lehet ez. Tehát nem jót terem bennem. A pozitív gondolkodás tehát egyfajta egyensúly, vagy egyfajta jelenlét állapot, amikor nem csak a problémákra, vagy a gyenge pontokra figyelek, hanem így összességében. És ha már ilyen technikákról van szó. Például amikor valakivel konfliktusba kerülünk, akkor mi nem nagyon szeretjük, ugye, ha bántanak minket. Márpedig ugye ez szokott a legjobban fájni, hogy most például sétáltunk a Hennivel, és akkor egy kislány az anyukájával ott vitatkozott, és már amikor elmentünk először mellettük akkor is, és mikor visszajöttünk, akkor a kislány már nem csak duzogott, hanem kiabált, és azt mondta, nem értesz, te nem értesz engem, te azt se tudod, hogy miről beszélek. És az anyja csak mondta tovább a magáit, vagy nem tudom, az anyja volt, de csak mondta tovább a magáit. Tehát erre szoktuk mondani azt, hogy süket némák párbeszéde. Hogy annak a felnőttnek is van valamilyen problémája, van valami érzelmi szükséglete, meg van a gyereknek is, és nincsenek egymással kapcsolatban, nem hallják meg egymást. Tehát itt most nem a süket némákat akarom ezzel így megbélyegezni, és ez a mondás nem is róluk szól, hanem hogy azt mondjuk, hogy az egyik süket, a másik néma, vagy hogy igazából mindegyik süket és mindegyik néma, mert egymást nem hallják meg, és nem jutnak el a másikhoz, hogy elmondják neki, hogy igazából én azt szeretném, hogy. Tehát én például azt tanultam meg, hogy nekem úgy elég hamar ment az, hogy megtanuljam, hogy kifejezzem az érzéseimet. Mert belülről egy olyan erős késztetés jött, hogy nekem azt ki kell mondanom. Hogy én azt nem tudom magamba tartani. És mivel ez egy erős késztetés volt, azt is meg kellett tanulnom, hogy mondjam ki úgy, hogy másokat ne bántsak meg vele. Vagy hogy tényleg szépen legyen megmondva. Tehát ez a része könnyen ment. Viszont amikor találkoztam valakivel, aki mondjuk megbántott, és így megdöbbentem, mert nem értettem, hogy miért bánt. Én nem emlékszem, hogy bántottam volna. Nem emlékszem, hogy csináltam volna valamit, amivel ezt érdemelném. És akkor most miért bánt engem? Hát lehet, hogy azért, mert egy olyan ember, akinek ez egy szokása. Hogy ő egy ilyen kis tüskés, és akkor legjobb védekezés a támadás. Lehet, hogy borzasztóan fél attól, hogy nehogy valaki őt bántsa, ezért mindig mindenkit ő bánt. Ugye én pedagógusként kezdtem a pályámat, és ott is sok ilyen élményem volt, hogy azon gondolkoztam, hogy ha van egy rossz gyerek, aki mondjuk idézőjelbe téve azt, hogy rossz, tehát olyan smiket csinál, ami nem tetszik a közösségnek, vagy a pedagógusoknak, akkor ugye azt mondjuk rá, hogy rossz. De lehet, hogy csak arról van szó, hogy nem értjük, hogy mi a szükséglete. És hogy miután meg már nem tudja kimondani, hogy mi a szükséglete, nem is fogja megkapni, ezáltal viszont ezt már felfogja gyerekként is, hogy lehetetlen. Ez egy ellehetetlenült helyzet, és akkor üt, vág, harap. És akkor azon gondolkoztam, hogy még csak úgy azt sem mondjuk neki, hogy gyere már ide, te kis vadbarom, hagy öleljelek meg. Nem, mert nem ez se, hanem akkor mindenki panaszkodik, mindenkinek véleménye van, sőt, a felnőttek még annál jobban mondják, minél, tehát olyan, mintha magukat magyaráznák, hogy ez a gyerek nem is érdemel semmi jót. Most így járok ugye a fodrászhoz, és akkor ott a nők beszélgetnek. És azt mondja egy anyuka, hogy képzeljem el, hogy kirándulni voltak a gyerekei, és van egy kisfiú, aki túlsúlyos, és hát már hetedik osztályos, és most derült ki, hogy valószínűleg, mert eddig az anyuka ezzel nem szembesült, vagy nem így módon nem szembesítették, hogy a gyerek nem ír helyesen, meg hogy vannak ilyen tanulási képességbeli problémái, és az anyuka ott várja az a többi szülővel együtt a gyerekeit a kirándulásból, és leszállnak a buszról, és az összes, a kirándulás után az összes gyerek és az összes szülő előtt a tanárnő elkezdte ezt a gyereket a tanulási képességeiben degradálni. És És akkor én csak vártam, hallgattam, hogy mit fognak erre szólni az emberek, hogy mi erre a reakció, hogy és akkor azt mondtam, hogy kérdeztem, hogy ti mit tettetek volna, és akkor a legtöbben azt mondják, hogy de hát azért jobb nem szólni a tanárnak, hát jobb nem, nem, mert még akkor még rosszabb lesz a gyereknek. És mondtam, hogy hát ha egyedül maradok is, hogy én biztos, hogy ezt kiálltam volna a gyerekemért. És biztos, hogy addig onnan el nem jövök, amíg valamit nem mondok. És hogy jó, én jártam a férjemmel szülőértekezletre, és akkor ott is volt olyan, hogy a férjem már mondta, hogy könyörgöm, ne szólalj meg, könyörgöm. Egyrészt akkor sokáig fog tartani, meg már megint velünk lesz a probléma. Nem érdekel, de ki kell, hogy mondjam. Volt olyan szülőértekezet, amikor a fiam lehetett olyan hetedik osztályos, és az osztályfőnök azt mondta, hogy borzasztóak, semmi nem érdekli őket, a tanulás az pláne nem, és hogy nem kell engem szeretni, de tanulni kell, és hogy a szülők hogy büntessék a gyerekeiket, és egyszer csak olyan helyzetbe találtam magam, hogy a szülők elkezdték mondani, hogy akkor hogy büntessük meg, mert otthon is ilyen, hát micsoda gazember, és akkor ott vagyok egy egész osztályi szülővel, és azt látom, hogy a pedagógus utálja a gyerekeket, és a szülők is utálják a saját gyereküket, és még boldogan szövetséget is kötnek egymással. És akkor mondtam, hogy én most szégyellem, hogy pedagógus vagyok, és én szégyellem, hogy szülő vagyok. Hát most egy tanár, aki 100 éve tanít már hetedikeseket, az tudja, hogy ebben a korban bizony olyan tesztoszteron robbanás van, hogy a gyereket minden érdekli, csak a tanulás nem. De nekünk van egy ilyen iskola rendszerünk, mi ezen nem vagyunk hajlandók változtatni, és a gyerekekhez nem igazítjuk se a hormonális fejlődésükhöz. Tanulsz és kész. Sőt, most olvastam egy olyan cikket, teljesen elképedtem, hogy ha valaki normális embert akar nevelni a gyerekéből, akkor ha hetedikes és már nyolcadikos és ilyen hormonális kamaszodási folyamatok vannak, akkor ha kell, még verje is. Tehát, hogy én emlékszem rá, hogy azt mondta a fiam, amikor hetedikes volt, és nála is jöttek ezek a hormonális változások, hogy anya, néha olyan hülyeséget csinálok, és nem tudom, hogy miért. Te tudod? És mondtam, hogy jaj, de jó, hogy ezt el tudod mondani, meg de jó, hogy erről tudunk beszélgetni. És igen, volt olyan, hogy én is, hogy persze, hogy legszívesebben pofon vágtam volna, de az volt bennem, hogy nem tehetem. Hát én vagyok az anyja. Ha most azt érzi, hogy ebbe a világban nem tud mit kezdeni magával, és hogy nem tudja magát értelmezni ebben az új helyzetben, és én meg azt mondom, hogy értelmezhetetlenül idióta vagy, és én így nem szeretlek, és inkább beadnálak most már az aciba, mert köszönöm szépen, ez már nekem nem vállalható. Hát akkor ki lesz mellette? Akkor ki? Tehát, hogy ez a jelenlét állapot. A másik fiam, 3-szor éltem át ezt a gyönyörű időszakot 3 gyerekkel, és a másik fiam azt például akkor kezdte el, hogy most nem tanul, hogy tévézik, hogy nem alszik, és akkor mondtam neki, hogy hát tanulni kéne. Hát holnap vizsgád lesz. Hát meg most már aludni kéne, hát fáradt lesz, nem tudsz vizsgálni. Anya, tudom! Anya, még sose kellett nekem szólni. Mondom, eddig tényleg nem. De most úgy látom, hogy kell. De én se tudom, hogy kell, mert mivel eddig nem kellett, én se gyakoroltam még be ezt. Úgyhogy találjunk már ki valamit. A gyerekem elhajtott. Elhajtott egyszer, elhajtott kétszer, elhajtott 3-szor. Ki mennyire kitartó, ugye? Hogy türelemmel és újra is próbálom. Másnap reggel elaludt. Azt mondta, vigyetek el! Elkések, vigyetek el! Férjem mondta, nem. Nekünk is munkánk van, nekünk is menni kell, nem. Én azért úgy kicsit úgy szerettem volna vitatkozni a férjemmel, de elfogadtam, hogy neki van igaza. Nagyon-nagyon ideges voltam, amikor a gyereket vártam haza, mi történt egész nap, hogy sikerült a vizsgája, hazajött, bevágta az ajtót, levágta a táskát, és mondom, mi volt kicsim, hogy sikerült? Hát nem sikerült, és ez is miattad van! Na ugye ez az a pont, amikor azt mondaná az ember, hogy miattam? Hát szóltam, hogy tanulj, szóltam, hogy feküdj le, szóltam, hogy ne tévézz, szóltam, hogy korán kell kelni. Hát hogy lehetnék én a hibás? Meg különben is, hogy beszélhez te így az anyáddal? Mit képzelsz te magadról, nem? És azt mondtam neki, hogy szegénykém, de rossz napod lehet, megölelhetlek. Ez a fontos dolog az is, hogy megkérdezem, hogy megölelhetem-e, mert ő nem a... Tehát, hogy hagyd döntse már ő el, hogy ő akar-e ölelkezni, vagy nem, mert a gyerek olyan kevés dologról dönthet, tehát azért hagyd döntse el. És akkor így, ugye ő benne még mig zajlódhatott le, hogy na, nem elég, hogy nem sikerült, még ráadásul anyámnak lett igaza. Tehát, hogy én szeretnék már nagyfiú lenni, de most megbuktam, ebbe is megbuktam, és akkor most ez még rosszabb lesz, mint ahogy eddig volt. És akkor ezzel a rémálommal jön haza, és akkor itt meg mikor megölem, akkor így elmosogja magát, azt mondja, na a végén még meg is puszíz. És akkor mondtam neki, hogy akár, amit szeretnél. És akkor mondta, hogy jó, akkor most fölmegy, mindjárt jön, és megbeszéljük. Tehát, hogy a szeretet az egyetlen megoldás mindenre. Az is, ahogy én magamhoz szeretettel fordulok, mert én nagyon hiszek abba, hogyha bennem nincs önbecsülés, nincs önelfogadás, önértékelés, én kell, hogy legyek a saját magam anyja, apja, menedzsere. Tehát, hogy ha én nem állok magam mellett, akkor ha lesz egy konfliktus, és valaki engem támad, én meg azon gondolkozok, hogy miért támad, hogy lehet ilyen, akkor én is az ő fejében vagyok, ő is, és akkor az enyémben meg nincs senki. Én mellettem nincs senki. Nagyon fontos, hogy legyek jól. Úgyhogy én például azt tanultam meg ezért nagyon viszonylag hamar, de még most sem mindig megy tökéletesen, hogy amikor bántanak, ne a bántásra fókuszáljak, hanem megkérdezni a másiktól, hogy egyébként mi bajod van velem? Vagy amúgy mi bajod van? Vagy mi fáj most neked? Tehát ez fontos, tehát ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam már, de nem baj, talán ha ismétlek egy-két dolgot, mert nem emlékszek az egész előadásra, hogy a férjem néha most már azért egyre ritkábban, de úgy néha felhúzza magát, és akkor mondja a magáét. És én meg ilyenkor meg szoktam kérdezni tőle, hogy szeretsz? De hogy szeretlek, tudod, hogy ilyenkor nem szeretlek? És akkor mondtam neki, hogy de rossz neked, azért úgy sajnálok, mert képzeld, de én akkor is szeretlek, amikor ilyen elviselhetetlen vagy. És akkor persze erre elneveti magát. És akkor már oldódik a feszültség. Vagy azt mondani neki, hogy ne engem bánts, és ne azt mondd, hogy mit nem szeretsz bennem, hanem azt, hogy mit szeretnél most. Mert én bármit megteszek, és szoktam neki mondani, hogy ha kérsz, bármit megteszek. Ha elnézést a szóért, de ha cseszegetsz, akkor még az sem, amit tudnék. Mert becsülöm annyira magam, hogy ezt ne tegyem. Tehát, és téged is, mert ha a cseszegetésed miatt csinálok meg valamit, akkor arra rászocializálok téged, hogy mindig ezt tedd velem. Tehát nem tehetem meg. Úgyhogy kérj. Aztán volt, amikor csak megkérdeztem, hogy ez most kérés, vagy szemrehányás? Gondold át, aztán majd folytatjuk, ha eldöntötted. De addig nem reagálok semmit. És persze, ugye Nagy László is azt mondja, hogy nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Na de hát meg kell tanulni kérni. És meg kell tanulni bátornak lenni, és kommunikálni. És attól, hogy egy ember mondjuk... kétszer akkora súlyú, mint én, vagy kétszer annyi izom van rajta, vagy kétszer annyi, vagy tízszer annyi indulata van, mint nekem, attól még nem erősebb, mint én. Hát a lelki erőről is gondolkodjunk már. Tehát az a lélek jelenlét, és engem már nagyon-nagyon sok helyzetben megmentett ez a lélek jelenlét, tehát én azt gondolom, hogy az egy, ha most ő engem támad, akkor az egy luxus, hogy azt, amivel én helyt állhatnék abban a helyzetben, azt így magamtól még hozzávágom, vagy elengedem, és azt mondom, hogy jó, hát akkor most így ez annyira rossz, hogy nem tudok mit tenni, nem igaz? Valamit mindig tudok tenni. És akkor még egy dolgot mindenképpen, én felírtam magamnak egy csomó mindent, de ezt így szoktam csinálni, fölírom, utána meg azért se arról beszélek, vagy nem teljesen. Szóval... talán két dolgot még mindenképpen kiemelnék. Az egyik az, hogy mi, amikor nevelődünk, akkor egy ilyen tanult tehetetlenséget sajátítunk el. Mert mit csinál, mit tudom én, az apukánk, veszekszik az anyukánkkal, az anyukánk meg sír. Vagy fordítva, már most már ez is elég gyakori, hogy inkább az asszonyok verik a férjüket, és szóval vagy tettel is a férj meg elmegy és leissza magát, vagy nem tudom, mit csinál. Szóval, hogy most már így meg is fordul ez sok esetben, na hát semmivel se jobb, mint az előző verzió. És akkor voltam egyszer így, hogy arra kértek, hogy az apa szerepről tartsak előadást is, és akkor én elmondtam, hogy most ebben a világban, hogy mi az apa szerepnek a nehézsége, és mik a legfontosabb feladatok, lehetőségek is. És úgy eléggé empátiával beszéltem a férfiakról, és egy anyuka megszólalt, hogy kiről beszél maga, kiről? Hát a férfiak lusták, idióták, semmihez se értenek. Mondom, maga kiről beszél, maga? Azt mondja, hát kiről, kiről, a férjemről, ki másról? Mondtam, szegény ember, tehát, hogy meg szegény maga. Tehát, mert hogy mi tesszük valamilyenné a másikat. Ahogy, mert hogyha én, mert nem igaz. Tehát, hogy vannak gyenge pontjai, az oké. De hogyha csak azért, hogy igazam legyen, vagy én győzzek, elkezdem a másikat lejáratni, szídni, ellehetetleníteni, akkor csekély igaz, hogy igazam lett. Mert ebből az lesz, vagy az, hogy elhagy, vagy nem tudom, vagy visszaüt, de egyik se jó megoldás. Én elmondtam a férjemnek, amikor összeházasodtunk, hogy nekem olyan férfire van szükségem, akit tudok tisztelni. Ha ez felborul, és én nem tudom tisztelni, akkor nagy bajba leszünk, mert nekem ez az egyik legfontosabb szükségletem, hogy tiszteljem őt. De ez nem azt jelenti, hogy ezért csak neki kell valamit tennie, nekem is tennem kell. Hát látnom kell, hogy mit lehet benne tisztelni. Nem szabad hagynom, és ez megint az egyensúly törvénye is, nem szabad hagynom, hogy csak arra figyeljek, amit nem tud, vagy nem jól csinál, vagy amit én tudok jobban. Mert akkor nem fogom tisztelni. De az nem azt jelenti, hogy nem tiszteletre méltó. Isten őt ugyanúgy tiszteli, mint engem. Tehát akkor az nekem egy felelősségem, hogy megtaláljam, hogy mit tisztelek benne. Szóval a tanult tehetetlenség ez, hogy mi jönnek ezek az helyzetek, és mi reagálunk rájuk. Valahogy ösztönösen reagálunk, ezt mindjárt el fogom majd mondani, hogy hogy van ez tudományosan. De hogy ezt még ráadásul, amit a szüleink se tudtak jól csinálni, azt így visszük tovább. Nekem például azt mondta az apukám, hogy a jó gyerek az nem ugrál, nem szaladgál el, nem lyukas az oknia, nem billeg a széken, nem szívja az orrát, meg ilyen hülyeségeket. És az ugye, amikor ezeket mondják a szülők, akkor egyszer csak nem tudom, szerintem ilyen 7-8 évesen már, ha éjszaka felkeltenek, ezt így fel tudom sorolni, mert már annyit hallottam. És akkor azon gondolkoztam el, szerintem már kisgyerekként, hogy de hát ez hülyeség. Hát attól nem lesz valaki jó ember, hogy nem billeg a széken, vagy nem lyukas a ruhája. Akkor, de az én apám egy okos ember. Akkor mit akart most nekem mondani? És azt akartam mondani, hogy neki az a jó. Ha nem szaladgálok el, ha nem lyukas a ruhám, ha nem csinál gondot, ha nem feleselek vissza, neki az a jó. És akkor azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy mindegyikünk fejében van egy ilyen, hogy milyen a jó gyerek, vagy milyen a jó ember, és hogy az én apám az valahogy úgy gondolja, hogy a jó gyerek az olyan, mint egy aranyhal. Beteszi így akváriumba, ott azért nem piszkolódik, nem keretek között van, lehet vele dicsekedni, nem felesel, csak tátog, nem? És mit csinál egy gyerek? Mit csinál egy gyerek, amikor erre rájön, hogy az apukája aranyhalat szeretne? Belemegy az akváriumba. Most képzeljétek el, hogy mondjuk én meg papagájnak születtem. De belemegyek, mert annyira vágyok rá, hogy szeressen, és akkor a szárnyaimmal levezek, és akkor nem beszélek sokat, és amikor már úgy a tudatom is kezd módosulni, és már szinte elhiszem magamról, hogy aranyhal vagyok, akkor egyszer csak így kinézek az akváriumból, és azt mondom az apukámnak, hogy apa, nem annyi munkám van már benne, apa, most már aranyhal vagyok, apa, most már szeretsz. És az apám meg nagyon mérges lesz tőlem, azt mondja, hogy de hogy vagy te aranyhal, az aranyhal nem kérdezi ilyeneket, amit ideges leszek, nem? Ez kínos. És akkor azt mondom, hogy apa, hagyjuk ezt a játékot, ez hülyeség. Apa, ne haragudj, én nem tehetek róla, mert végül is ti nemzettetek anyával, nem sikerült nektek ez az aranyhal projekt. Én papagáj lettem. De apa, mondok neked valamit, te vagy a legjobb apa a világon. És te se vagy annyira tökéletes, és lehet, hogy én se egy ilyen apáról álmodnék, de én beérem ezzel. És hogy szerintem játsszuk inkább azt, hogy te is legyél a legjobb önmagad, meg én is a legjobb önmagam. Ez sokkal jobb játék. Meg ennek van értelme. Mert én papagájként soha nem lehetek jó aranyhal. De papagájként lehetek a lehető legjobb papagáj, vagy a lehető legjobb önmagam. Az még jobb. Mert hogy a Jóisten arra teremtett engem, hogy abban, amilyen vagyok, abban teljesedjek ki. Nem várja egy almafától, hogy körtét teremjen, egy macskától, hogy ugasson. Nem várja. Értelmetlen. Szóval, ha a tanult tehetetlenségből ki tudunk lépni, hát az nem mindig kellemes, persze, hát megértem én, aki fél ettől, hogy bátor legyen, de ugye a Jelenések könyvében is leírja az ige, hogy kik lesznek az elsők, akik az ítéletkor a tüzes tóba vettetnek, és ott első helyen vannak a gyávák. Tehát, és ugye azt tudjuk azt, hogy ott az így nem érdekes, hogy kicsit gyáva, vagy nagyon gyáva, tehát, hogy gyáva. Jó? Tehát, és a gyávaságot nekünk nem az oroszlánnal való megküzdésben kell fejlesztenünk, hanem az életünknek ezekben az apró kis pillanatainkban. Hogy, és milyen jó, hogy nem az oroszlánnal kell megküzdeni, hanem csak ennyi. És az apám, nem egy ellenség, csak a férjem, csak a főnököm. Tehát, hogy nem a világ vége. És hogy próbáljak úgy élni, hogy bennem egy tanult forrás gazdagság legyen, mert ezzel meg nem születünk. És lehet, hogy nem is mutatják ezt a mintát. Mert én elmondhatom, hogy bár az apám nagyon szeretne engem irányítani, meg mindenki mást, de hogy nem gondolja magáról, hogy tökéletes. És az anyukám se gondolta magáról, és a nagyszüleim se gondolták magukról. Na, néha az öcsém, de csak azért, hogy már legyen valaki, aki ébrezget bennünket. Szóval a tanult forrásgazdagság, ennek a koherencia modellnek a legfontosabb eleme, hogy nem csak létjogosultságom van, hanem vannak képességeim, amikkel születtem, az eszem, az ügyességem, a jóságom, vagy van, ami van, amitől nem vagyok tökéletes, de vannak olyan adottságaim, amit kaptam a Jóistentől, és azzal meg lehet oldani helyzeteket, mert az Isten nem kegyetlen, nem tesz minket bele egy olyan világba, amiben azt mondja, hogy egyébként meg eszközt nem adok hozzá. Tehát ott van, de ha még a problémára figyelünk, addig nem tudunk a megoldásra figyelni. Na most még egy érdekes dolgot elmondanék, és akkor szerintem így a végére is érkezek lassan a mondandómnak, hogy van egy nagyon izgalmas könyv, amit mindenkinek ajánlanék. George Corizer írta, és az a címe, hogy Túszok a tárgyalóasztalnál. Nagyon-nagyon érdekes könyv, mert a könyv első, egyik részében leírja azt, hogy a túsztárgyalók 99%-os hatékonysággal dolgoznak. Így az ember illedőbben, nem? Mert ugye a túszejtők, azok legtöbbször be vannak zakkanva, idegileg ki vannak merülve, nincs vesztenivalójuk, labilisak, és 99%-os. Tehát nekem ez így annyira jó volt, mert azt mondtam, hogy hát, az egy óriási remény. Hát akkor az anyósommal is, nem? Simán lehet kommunikálni. Tehát, mert azért nehéz esett, de azért mégse egy túszejtő. Attól nagyon messze áll. És hogyha... Ha én megtanulom azt, hogy hogyan is kommunikál egy túsztárgyaló, vagy mi az a titok, mi az a tanult módszer, amivel lehet jól működni, akkor van lehetőségem. A könyv első része tehát a túsztárgyalásról ír, meg ennek az egész jelenségéről, de leginkább ilyen nagyon jó praktikákat ad. A másik része pedig arról szól, hogy mi saját magunk túszai is tudunk lenni. A saját magunk túszai. és akkor nem csak a függőségek során például, hanem egyéb más dolgokban is, milyen nehéz nekünk például egy rossz szokást elengedni. Tehát nagyon, tehát ott mi saját magunkat is túlszul tudjuk ejteni. Na, ebben a könyvben le van írva az, hogy hogyan is működik az idegpálya, hogy jön egy inger, mondjuk valaki megbánt. És először ez az inger, ugye az agy több részből áll, ez először a úgynevezett hüllő agyhoz érkezik el, és azért is nevezik hüllő agynak, mert hogy ilyen agya már a hüllőknek is van, és amikor ugye elérkezik az inger, akkor ez a hüllő agy nem tud más csinálni, csak azt a két ösztönös reakciót, amit mindenki ismer, amit úgy is nevezünk hétköznapi nyelven, hogy üs vagy fuss. Tehát a hüllő agynak az a dolga, hogy a túlélés érdekében vagy támadjunk, vagy meneküljünk. Tehát mérjük fel a helyzetet, hogy melyik a hatékonyabb is, üs vagy fuss. Na most van, aki itt le is ragad. Mert annyira pláne azt gondolom, hogy amikor nem vagyunk jól, például engem nem olyan régen valaki nagyon-nagyon-nagyon megbántott, és én akkor azt éreztem, hogy én így ütnék, vágnék, csapkodnék. Tehát, hogy ilyen nem őt feltétlen, tehát, de hogy ilyen akkora feszültség volt bennem. Tehát le lehet itt ragadni. Ha megy tovább az inger, akkor a következő agyrész az a limbikus agy, ahova elérkezik, vagyis magyarul érzelmi agy, ami az érzelmek működésért felelős. Itt a már kapott ingerre reagál a limbikus agy azzal, hogy érzelmekkel reagál, ez az egyik, hogy valamilyen érzelemmel reagál, csalódottsággal, dűvel, akár több érzéssel is, illetve csinál még egy dolgot, más nem tud, hogy felidézi, és azonnal felszínre hozza az összes olyan érzelmi emlékünket, ami ehhez hasonló. Hát borzasztó, nem? Tehát ez olyan, mintha találkoznék egy ellenséggel, és akkor nem elég, hogy ő vele itt vagyok, hanem az összes eddigi ellenségem is mind előjönne. Hát borzasztó, nem? Tehát ez hát nagyon nehéz. Na, itt aztán végképp előfordulhat, hogy leragadunk, mert az érzelmi agy képes arra, hogy azonnali cselekvése késztessen, és nem is továbbítja az ingert a gondolkodó agynak. Amit meg én most látok, megmondom őszintén, hogy én le vagyok döbbenve azon, hogy az emberek nem szeretnek gondolkozni. Nem is akarnak. Tehát, hogy ilyen mély gondolkodás, az így nincs. Tehát vagy így lusták, vagy gondolkodni, vagy fáj nekik, vagy én nem tudom, vagy félnek, hogy valamit felismernek, akkor netán még fejlődni is kell, jó, akkor inkább nem. Tehát, hogy valahogy ez a gondolkodás, az kezd kimenni a divatból. Telefonnyomkodom, nem? Szerelmes pár ül az étteremben, nyomkodják a telefont. Anyuka a gyerekével a játszótéren nyomkodja a telefont. Nem kell azon gondolkodni, a gyerek sír, játszunk már, gyere anya, nem kell ezen gondolkozni. És erről is tudnék még számtalan történetet mondani, csak most nem akarom elvinni az időt vele. Szóval ez a könyv még egy nagyon-nagyon érdekes dolgot hoz, vagy hívja fel a figyelmünket, hogy a gondolkodó agy az egyetlen, aki képes mérlegelni, sokoldalúan felmérni a helyzetet, a saját erőforrásaimat, a másikét, és Viktor Emil Franknak, aki szintén nagyon jó könyveket írt, és pszichiáterként került be a koncentrációs táborba, van egy nagyon, már szerintem ismerté, vagy lassan egyre ismertebbé vált, nagyon jó mondata, és azt mondja, hogy a helyzet és a reakcióm, az én reakcióm között tér van. Én azt szoktam mondani, hogy ha már ilyen jó praktikákat szeretnék, hogy ezt érdemes lenne ide a homlokunkra belőre ilyen fluoreszkáló fényjel felírni, hogy ezt sose felejtsük el. Tehát mondjuk megbánt valaki, és én már rögtön reagálnék így innen a hüllőagyam, meg a limbikus agyam, és akkor vagy megteszem azt, amit ők sugallnak, vagy menekülök, vagy támadok, egyik se lesz jó, mert ugye nem fog a helyzet megoldódni. Ha ő támadott, most én is támadom, akkor olaj a tűzre, ebből a háború lesz. Ha elmenekülök, meg bele fog betegedni. Tehát egyik se jó. És azt mondja ezzel a mondattal, hallgassuk meg, hogy a helyzet és a reakció között tér van. Ezzel mit csinál? Egész egyszerűen, ha erre gondolok, akkor az inger tovább viszem a gondolkodó agyhoz. Tovább viszem. Ugyanis az az első két agyi rész, az nem képes ezt értelmezni, az csak ez a gondolkodó agy tudja értelmezni, és azt mondja, figyeljetek, hogy ebben a térben van az én szabadságom, amit a Jóistentől kaptam. Ebben van az, hogy én döntök, hogy gondolkodok, hogy mérlegelek, a kreatív vagyok, az csak itt van, nincs máshol. Tehát el kell jussak a gondolkodó agyamhoz. És ha azt mondom pusztán, hogy vagy még egy másik könyvet is tudok javasolni, a döntés, ez pedig, a keresztnevét nem is tudom, hogy Éger, Edith Éva Éger, igen, hogy azt mondta, amikor bekerültek a koncentrációs táborba, akkor rögtön külön választották a fiatalokat és az időseket, és az időseket vitték a gázkamrába. És az anyukáját sejtette, gondolom, hogy miért van a kiválasztás, és azt mondta, azt hiszem akkor 16 éves lányának, hogy egy valamit jegyez meg, hogy amit a fejedbe beleteszel, senki onnan el nem veheti tőled. Senki nem veheti el tőled. És egy olyan helyzetbe került, hogy éppen abban a táborban volt, ahol ez a hírhet náci orvosa Mengele volt. És mivel ez a lány tanult táncolni, és gondolom valahogy ez kitudódott, odament a katonákkal, a felfegyverzett katonákkal is mondták neki, hogy táncoljon. Na most, ahogy leírja a történetet, amíg benn voltak ott már hónapok óta, ott semmi jó nem történt velük. Ezt szó szerint értsétek, semmi jó nem történt velük. Ha azt csinálták, amit mondtak nekik, akkor azért nem, ha nem azt csinálták, akkor azért nem. És mégis valamit tennie kellett. Ott áll ez az orvos, ott állnak a katonái, és mindenki vár és figyel, és ő úgy döntött, hogy élete táncát fogja ott eltáncolni. És a lehető tehát elképzeli magát, hogy ő most egy nagy színpadon van, és ott van a közönség, és ő gyönyörű ruhában van, és szól a zene, és ő táncolni fog. És akkor, mint hívő ember hozzáteszem, hogy és ott volt akkor ebben az ő működésében, az ő megoldásában, ott volt a Szentlélek. És úgy táncolt, ahogy még soha életében, és olyan kisugárzása volt, hogy nem tudták bántani. Nem voltak rá képesek. Tehát, hogy ez is egy óriási remény, hogy amikor ilyen szeretet van, amikor ilyen lélek jelenlét van, akkor még a gonoszság is megszelídül. Ahogy a ige is mondja, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontot, vagy a szelíd magatartást, tehát hogy a nagy indulatot. Tehát, hogy... És akkor dobtak neki egy darab kenyeret. Szóval ez nagyon fontos dolog, hogy... Van egy életünk, vannak adottságaink, észnél vagyunk-e, jelen vagyunk-e, ha csak gyorsan reagálok, és egyébként meg ugye még vannak tudatalatti és vannak tudatos játszmák is, amiket ugye ellenünk bevetnek sajnos embertársaink. Nem feltétlen ellenünk akarják bevetni, csak nem tanulták meg azt, hogy játszmák nélkül hogyan lehet. Nem tanulták meg a forrásgazdagságot. És akkor... hoznak minket olyan helyzetekbe, amivel nagyon-nagyon nehéz megküzdeni. És ha a játszmának mindig a játszma mindig be van gyakorolva. Tehát ő már azt nagyon régóta gyakorolja. Van is erről egy vicc és elnézést a kifejezésére, de úgy szól a vicc, hogy hülyével ne vitatkozz, mert lehúz a szintjére és megver a rutinjával. Tehát, hogyha ő már azt begyakorolta, és lehet, hogy gyerekkorából hozza, és így működik máskor is, és nem is tudatos, de nagyon be van gyakorolva, akkor az mindenképpen arról szól, hogy ott ő lesz a győztes, és én leszek a vesztes. Ha én ebbe a játszmába belemegyek, akkor ott csak vesztes lehetek. Hogy lehet nem belemenni a játszmába úgy, hogy a helyzet és a reakció között tér van, és abban nekem szabadságom, kreativitásom van, visszajelezhetek. Megkérdezhetem azt is mondjuk, hogy mit szeretnél? Mi a baj? Ahogy az előbb a férjemnek is, a férjemmel kapcsolatban mondtam, hogy kérni szeretnél, vagy bántad, kérjél. Mert bármit egyébként, annyira szeretlek, hogy bármit megteszek. Tehát én szoktam mondani, hogy már maga a házasságba menni, az már egy nagyon nagy szeretet kell hozzá, vagy eszetlenség persze az is lehet, de hogy nagyon nagy szeretet kell, mert ketten együtt élni sokkal nehezebb, mint egyedül. Mert állandóan alkalmazkodni kell, mert állandóan valaki figyel, valaki lát, átlát, ismer. Szóval az nem egy könnyű helyzet. És én szoktam mondani a férjemnek is, mert egyszer például azt mondta, hogy egy nagy útra készültem, és mondtam, hogy én ahogy mi lenne, hogy külön-külön mennénk, és akkor mondta, hogy nem, te nem vagy arra alkalmas, te nem vagy arra képes. És mondtam, hogy hogy nem vagyok erre képes. Hát mondom, szerintem pont azért vettél el engem feleségül, mert ilyen talpra esett vagyok, és így ismertél meg, és ezt vissza is jelezted. És akkor mondtam neki, hogy tudod, én azt hiszem, hogy ráadásul az apukámtól nagyon sok mindent megtanultam, tehát én tudok vízcsapot szerelni, vagy dúlást elhárítani, vagy tiplit fúrni a falba, és én azért nem házasodnék össze, hogy valaki ezeket megcsinálja. Mert ez sokkal jobban járnék akkor, ha időnként egy szakembert hívok, nem, és kifizetem, ha nem tudom megcsinálni. Tehát én nem azért házasodtam veled, hogy én nem tudok egyedül utazni, és majd te jössz velem, mert én egyedül béna vagyok, hanem azért, mert annyira szeretlek, hogy azzal a teherrel együtt, amivel jár a házas élet, azt én bevállalom. Ehhez egy ilyen nagyon-nagyon nagy szeretet kell. És én ennyire szeretlek téged. És volt még egy ilyen szituációnk, amikor úgy nagyon-nagyon próbára tett engem, és akkor is úgy ott volt ez a késztetés, hogy hüllő a limbikus agy, hogy azt mondom, hogy elmiszte a jó büdös francba, és miért nem a Hufnáberger Pistihez mentem, ugye? És akkor azon gondolkoztam, hogy de mi van, ha ez egy játszma, és mi van, ha pont ezt akarja? És azt mondtam neki, hogy nincs szerencséd. Mert lehet, hogy ez eddig neked bejött, és amikor valakit így próbára tettél, akkor ott hagyott. De most jelzem neked, ha 10-szer ilyen buta leszel hozzám, akkor se hagylak el. Nincs szerencséd. Na, ezen szerintem 2 napig gondolkodott. De nem csak neki volt jó, hanem nekem is. Mert nem hagytam, hogy az a helyzet ösztönösen engem valamilyen nagyon rossz irányba vigyen el, meg aztán a kapcsolatunkat is. És ugye azon is gondolkoztam, hogy minden, amit csinálok, az a gyerekeimnek egy állandó színpad, ők azt látják. És egyszer kérdezte valaki, hogy elmondtam egy pár szituációt így az anyósommal való küzdésből, és azt mondja, miért kell neked szóba állni vele? Hát ki kényszerít téged erre? Hát ki állott a hátad mögött fegyverrel, hogy legyél vele jóba? És mondtam, hogy senki. Nem is azért csinál, mert kell, hanem mert én ezt meg akarom oldani. És én nem akarom a gyerekeimnek azt tanítani, hogyha valaki egy kicsit nem olyan, mint te, akkor csapd rá az ajtót, és ne szólj hozzá többet. Mert akkor velem is ezt fogják tenni. Ugye, mint a meséből ismerjük, hogy mikor a nagy szegénységbe ugye a papa már csak gondot jelentett, mert már dolgozni nem tudott, és enni meg evett, és étel meg nem volt, és akkor azt mondták a gyereknek, hogy itt van 2 pokróc, mi elmegyünk dolgozni, aztán papának terítsd a hátára, vidd ki a falu végére, és küld el. És akkor hazamennek, papa nincs otthon, kérdezik, hogy ki vitted, azt mondja, igen. Hát de hogy, hát itt van az egyik pléd. Hát gondoltam, ez majd jó lesz nektek, ha megöregszetek. Hát mintát mutatunk mindennel, amit csinálunk. Jó, megnézem még a jegyzetemet, de szerintem én így a végére értem a legfontosabb dolgoknak. Igen, nem, még egy dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Ez pedig a kötődés. A szeretetről már beszéltem, de most annak egy nagyon fontos momentuma, és erről is sokat olvashatok ebben a túlsztárgyalós könyvben is, hogy csak egy történetet mondok el talán, az ebben a könyvben van leírva is, és talán ez egy példázza azt is, hogy miről beszélek, vagy mit akarok üzenni ezzel. Egy kislány a nagymamájánál alszik éjszaka, papa nincs otthon éjszakás, ketten vannak, a kislány a mamával alszik egy ágyban. És egyszer csak a kislány arra ébredt fel, hogy a mama riadtan ül az ágyba és beszél. Kislány felébred és látja, hogy az ágy végénél áll egy nagy darab férfi, csuromvizesen, és egy véres baseball ütő van a kezében. És a kislány sikítani akar, és a nagymama nem engedi, megnyugtatja, és azt mondja a férfinek, látom, teljesen átázott, biztosan fázik, lehet, hogy éhes is. Itt lezuhanyozhat, én addig készítek magának meleg ételt, és adok száraz ruhát, és a szomszéd szobában reggelig elalhat. És a férfi ezt teszi. És reggelre eltűnik. De hamarosan megjelenik a rendőrség, forró nyomon, és kiderül, hogy ez egy pszichopata bűnöző, aki megszökött, és addig, amíg odaért a nagymamáikhoz, egy családot kiirtott. Mit csinált a nagymama? Kötődést alakított ki. Kivel? Valakivel, akivel úgy tűnik, hogy lehetetlen. De enni mindenki szeret, fázni senki nem szeret. A szeretet mindenkinek fontos. Nem nagyon volt más választása egyébként sem a mamának, mert minden más szerintem rosszul végződött volna. És a rendőrség azt írta a jegyzőkönyvbe, hogy a legszörnyűbb dologra számítottak, és életük legcsodálatosabb megtapasztalását szerezték. Aztán megtalálták a férfit később. Tehát, hogy mit tanult ez a kislány a nagymamától? Milyen az, hogy milyen könnyen vagyunk mi úgy emberek, nem, hogy valaki beszólt, nem szimpatikus, nem segített, nem olyan kedves hozzám, mint amilyen én voltam hozzá, és akkor meg elkerülöm, nem is szólok hozzá. Esetleg ki is beszélem, pusztán csak jó akarattal, persze. És ehelyett milyen szép kihívás a számunkra, hogy tanuljunk meg akkor is kialakítani egy kapcsolatot, egy köteléket, amikor az szinte reménytelennek tűnik, és ezt csinálják a túlsztárgyalók is. Úgy tudnak köteléket teremteni, hogy felismerik, azt keresik, hogy annak az embernek mire van szüksége, és csak erre figyelnek, értő figyelemmel. És segítenek neki, van olyan, aki nem is tudja egyébként, de segít neki a túlsztárgyaló megtalálni, hogy igazából valóban mire lenne szüksége. Nem a helikopter a lényeg, meg a sok pénz, nem az a lényeg, de mire lenne valóban szüksége. Ehhez viszont kell a másik emberre figyelni. No, hát nagyon elszaladt az időm, és nem is akartam ilyen sokat beszélni, de annyira szeretek egyébként ezekről a dolgokról beszélni, meg annyira örülök, hogy elmondhatom, hogy egy kicsit elragad a lelkesedés. Van-e kérdés? Addig én átnézem, hogy... Ha még van valakinek kérdése, hogy... Nincs? Igen? Péter?
Egy hozzászólás, egy reakció, a reakcióra, szeretnék egy reakciót, hogy ugye említetted, hogy az átgondolás milyen fontos, és hogy tényleg, hogy mennyiszer ő van az ember életében, hogy gyorsan reagál, és utána megbánja, amit mondott, hogy hát egyrészt egy ilyen gondolatommal, amit hallottam egy bölcsembertől, hogy az életben nagyon fontos, hogy nem szabad mindenre reagálni. Tehát, hogy el kell tudni engedni, veszteségeket meg kell tudni élni, erről is volt szó. Hát, hogy nem kell mindenre reagálni, mert ugye a ige is említelve, hogy van benne egy ilyen rész, hogy legyél gyors a hallásra, hanem a szólásra, a hallásra.
Igen.
Késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, hogyha már csak az ember ennyit be tudna tartani, valószínűleg már akkor is egy sokkal boldogabb életet tudna élni lenne a Földön.
Így van. Köszönöm. Az a, ugye az ösztönös reakció helyett, az a számomra mindig az a kérdés, hogy mi a tudatos válasz. Tehát, hogy az egy ösztönös reakció lenne, ha ugye gyorsan, ahogy mondtad, indulatból reagálok, de ha most itt megállítom egy picit ugye a folyamatot, ami bennem, mint egy intercity, vagy rakéta sebessége, kinek milyen a temperamentuma, ugye zajlik bennem, akkor a tudatomban, ugye el tudok egy kicsit beszélgetni saját magammal, előjönnek, ha már ismerem a Bibliát, előjönnek az igének a gyönyörű, csodálatos tanításai, akkor hagyom, hogy a Szentlélek formáljon engem, és ebben egy kicsit egy ilyen elcsendesedés is van, és van, aki erre azt szoktam mondani, de mert nincs erre idő. Hát jó, most nem arról van szó, hogy most valaki, mit tudom, én le akar esni a fáról, és akkor én elmélyülök, mert akkor nyilván el kell kapni, vagy mint az a vicc, hogy két pszichológus biciklizik, és akkor az egyik elesik, és a másik mondja, hogy akarsz róla beszélni. Szóval, hogy akkor ugye nem erre van szükség, de hogy a saját csendem, az teremt egy igazi valóságot, mint az a pillanatnyi érzékenység. És akkor a Jóisten tud benne munkálkodni, és tud segíteni abban, hogy mit lehet tenni. De nem kell akkor se haragudnunk magunkra, mert azért vannak olyan fájdalmak, aminek hosszabban kell tartania, nem megy olyan gyorsan. És még esetleg 2-3-4-12-szer is megtörténik, mire eljutok oda, hogy valami felismerés szülessen belőle. Ilyen is van. Nehezen tanulunk. Tehát azért nem kell magamra haragudni, csak azt mondani, hogy na jó, most már aztán elég. Tehát ennyi már elég volt. Már ezt az osztályt nem akarom még egyszer megismételni. Tehát, hogy ugyanebbe a zsákutcában nem akarok már újra és újra belefutni. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, vagy bármilyen hozzászólás? Igen? Mondj csak. És akkor utána meg te. Mondjad, igen. Nem. Hát nem, bár így is mondhatjuk, mert a limbikus agy és a gondolkodó agy között valóban van egyébként egy hát nem is szakadék, de hogy csak nagyon kevés idegi kapcsolat van a két agyféltekek között, ezt úgy nevezzük, hogy szinapszis, és bocsánat, hogy most ilyet mondok, a nőknek egy picit több, mint a férfiaknak, de persze vannak nőies férfiak, meg férfias nők, meg stb. Tehát most ezt nem kell ezen megsértődni sem, meg nem biztos, hogy mindig az előnyünkre tudjuk használni is, attól, hogy van. És a testmozgásban a keresztező gyakorlatok egyébként, ami volt ez a bugi-bugi például, vagy amikor a jobb kezeddel a bal füledet, tehát ilyen keresztező gyakorlatok, mozdulatok segítik ezeknek a szinapszisoknak a fejlődését, kifejlődését, erősödését, és a másik, hogy tehát így is lehet értelmezni, hogy igen, ott van egy tér, de van idegi kapcsolat, tehát tovább tud menni az inger. De ha mi türelmetlenek vagyunk, és mint ahogy a Péter ezt kifejtette, akkor nem kezdünk el gondolkodni, hanem úgy érezzük, hogy, meg mondom, a játszmák erre is irányulnak, hogy valaki azt mondja, na most mondd meg, hogy most akkor itt mi a véleményed, na most mondd meg, ne. És akkor az ember bele van kényszerítve egy helyzetbe, akkor nem tud jól gondolkodni, és nem tud mérlegelni. Tehát, vagy amikor annyira fáj, amit mondott, akkor se biztos, hogy ezen sokat akarok gondolkozni, csak visszaütni félkézből, és hogyha ott megállunk egy picit, és azt mondom, hogy tudok róla, hogy most bennem ilyen érzelmi viharok zajlanak, de én akkor is, azt, ahogy mondtam, kírom ide a homlokomra, hogy ez a helyzet, amiben most vagyok, és majd az én válaszom között, Van időm gondolkodni. Tehát ez a lényeg, hogy van időm gondolkodni. És például pedagógusok szokták azt mondani nekem, amikor gyerekeknek tanítható konfliktuskezelést adok át, hogy jó, hát erre nincs idő. Erre nincs idő. És akkor szoktam mondani, hogy kérlek szépen, hogy egyszer legalább próbáld ki, de mérd le az időt. És amikor nem ezt csinálod, hanem mondjuk a kolléganőd veszekszik a gyerekekkel, és győzködi őket, akkor azt is mérd le, hogy az meddig tart. Ráadásul nem is lesz hatékony, tehát ha mondjuk még ki is ültetem a gyereket, hogy gondolkodjon, ugye 5 perc múlva meg fog ismétlődni, vagy fél óra múlva, vagy 1 óra múlva, és beépül a kultúrába, a gyerekek egymástól is ezt tanulják. Ha pedig én rászánom azt a kis időt, hogy tudatos választ adjak az ösztönös reakció helyett, akkor pedig azzal egy nagyon jó folyamatot indítok el, és nem kerül több időbe. Az csak az én félelmem, hogy ez rengeteg idő. Jaj, hát ugye férfiak is sokan nem szeretnek beszélgetni, azt mondja neki, nincs erre, ez sok idő. És akkor mondtam, hogy nézd meg, férjem is megtanult beszélgetni, tehát egy csodálatos fejlődésen ment keresztül, és el vagyok ájulva, hogy hazajön a munkahelyéről, és olyan úgy tud sztorikat mondani, előtte semmit, és úgy tud sztorikat mondani is, hogy élmény hallgatni. És mondom, nézd meg, hogy most beszélgettünk, és mennyi mindenről beszéltünk, és képzeld el, hogy mi csak 5 perce ülünk itt. Tehát mérjétek le, hogy ez nem igaz, hogy ez sok idő, nem sok. De van időm gondolkodni. Szabad vagyok. A Jóisten nekem szabad akaratot adott. Van időm átgondolni, hogy lebutult, ösztönös, tanult tehetetlenséggel reagálok, vagy pedig mindazt, amit a Jóisten adott nekem, talentumot, kreativitást, képességet akarom felhasználni. A Jóisten bölcsességével akarok ebben a helyzetben tudatosan jelen lenni. Így érthető akkor, ugye? Köszönöm szépen. Van-e még esetleg kérdésetek? Igen, Sanyi. Nem baj. Akkor mondhatja Sanyi? Jó.
Előadóval kapcsolatos. Hogy mondjam, ismerjük ezeket a praktikákat, hogy egy kicsit olyan léleforser vagy, tehát lélekbúvár, belelátsz a dolgokba egy-két mondat után, hogy a te lelkedben ez hogy csapódik le, hogy én ezt is tudom, tudod mindig azt esetleg a te konfliktusaidban, hogy most a huszárral kell lépni, vagy a, mit tudom én, elég a gyaloggal, ez így tiszta, vagy vannak ugyanolyan küzdelmeid, hogy hát most nem tudok, hogy lépni, mert hát kicsit magasabb.
Jó kérdés. Nem szoktak örülni az előadók ilyen kérdéseknek amúgy. De igen. De szerintem másban is biztos megfogalmazódott, és én örülök neki. Terhet vesz le rólam akkor is, ha terhet rak rám, mert ugye mondhatnám azt, hogy igen. Na, nekem ez így megy, ugye? Minden helyzetben. És akkor úgyse hinnétek el. Mert minden fejbeteg, minden szív erőtelen, azt mondja az ige. És egyrészt azt gondolom, hogy ugyanolyan vagyok, mint bárki más, és nekem is vannak gyenge pontjaim, és a játszmák, azok az emberek, akik játszmákkal élnek, azok meg abban mesterek, hogy a gyenge pontunkat megtalálják. Nem is biztos, hogy ő, hanem rajta keresztül a sátán. És igen, tudok nagyon, nagyon mély pontokra kerülni. Ráadásul azért is, mert én a családból mind a két oldalról genetikusan hozom a depresszióra való hajlamot. És az érzékenységet is. Mind a két család másképp érzéken, de azt is hozom. Tehát azt gondolom, hogy az lenne a legveszélyesebb számomra, hogyha azt gondolnám, hogy azért, mert én ilyen dolgokat jobban ismerek, mint mások, azt hinném, hogy nem vagyok veszélyben, de vagyok. És akkor én nehezebb helyzetben vagyok, mint ti. Én akkor sokkal nehezebb helyzetben vagyok, mert az emberek zöme úgy gondolja, hogy hát ő hogy segíthetne nekem, mikor én vagyok a segítőhez, én értek. És akkor ilyen kisebb rendűségi komplexusokkal, vagy akár félelemmel, de meg se próbál nekem segíteni. Vagy azt mondja, hogy na, hát segítő vagy, hát akkor segíts magad, hát te tanítod, hát akkor nem kell itt sidogálni, hát legyél jól, aztán kész. Tehát ezt is megkapom. Ha meg elmegyek mondjuk egy olyan lelki segítőhöz, akiről azt tudom, hogy jó lelki segítő, már többször belefutottam, elkezd engem partnerként kezelni. Tehát mert tisztel, mert szeret, mert azt gondol, és egyszerűen mondanom kell neki, hogy ezt hagyd abba. Mert úgy, és nagyon nehezen találok jó segítőt, pont ezért. Szóval én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben nehezebb helyzetben vagyok. Bizonyos helyzetben meg jobb helyzetben vagyok, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amit megtanulok, meg amiről beszélek, azt igenis építsem be. És a legtöbbször sikerül is. Tehát, hogy mondjuk az a reakcióidő, ami... Még, mit tudom én, 18 évesen lehet, hogy 3 hónapig szenvedtem valami miatt, vagy 2, az most már lehet, hogy csak 1 nap, vagy 1 óra. Tehát egy hasonló helyzet. Tehát nagyon sokat tanultam magamról, a problémákról, a lelki működésről. Rengeteget olvastam, rengeteg képzésre jártam, rengeteg embertől tanultam, élethelyzetektől tanultam. És hát a Biblia az pedig egy a legtökéletesebb pszichológia könyv. Tehát attól jobb nincs szerintem a pszichológia tudományában sem. Tehát csak ott más, ott is vannak azért olyan eszközök, amik nincsenek a Bibliában, de azért a Biblia az alap nekem. És tehát sok minden van előnyömre, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy fejlődjek. És talán már abban is... Az is jól megy nekem, tehát azt is megtanultam például már, hogy van, amikor mondjuk rosszul vagyok, és valaki azt mondja, hogy na hát lelki segítő, aztán rosszul van. És hogy nem érdekel. Tehát ha most rosszul vagyok, akkor rosszul vagyok. Akkor most én nem vagyok jól, nem vagyok jól. És akkor legfeljebb elmondom neki, hogy nekem ez most nem segítség. Ha nem tud segíteni, akkor inkább hagyj. De ez most nekem nem segítség. Nekem ez most nem jó. Nem haragszom rád. Nem fog emiatt ítélkezni, de nekem ez most nem jó. Nekem most szeretetre lenne inkább szükségem. Tehát, hogyha most a hülyeségeid helyett csöndbe lenni, és kicsit megmasszíroznád a hátamat, ami a lelki probléma miatt igen megfeszült, akkor sokkal jobb lenne, vagy ha hoznál nekem egy tányér ételt. És azt mondanám, hogy sétáljunk egyet. Nekem ez nekem nagyobb segítség. De már most el tudom legalább mondani. Tehát előnye is van, hátránya is van. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen gyöngyhalásznak érzem magam, hogy néha mélyre kell menni, és sokáig nem venni levegőt. Igen, oxigénbalaszt nélkül, de hogy mindig megéri lemenni érte, mert én tudom, hogy minden kagylóban van gyöngy. Tehát, hogy mindenki érdemes arra, hogy megmentsük, és én azt szoktam mondani a jó Istennek, hogy annyira hálás vagyok, hogy nem kocsmáros lettem, vagy buszjegy ellenőr. Tehát, hogy ez egy csodálatos hivatás, hogy segítsek lelkeket menteni neki, és én nagyon hálás vagyok ezért. És ráadásul én annyi mindent, tehát az is egy nagyon nagy ajándék számomra, hogy én úgy lettem lelki segítő, hogy nem egy kórházban, mondjuk, ahol kiégtem volna 5 év alatt. És hogy így volt arra lehetőségem, meg arra kaptam nagyon sok kreativitást, képességet, hogy kitaláljam, hogy ez hogy lenne jó, hogy jó ezt csinálni. És azért is hálás vagyok, hogy egy olyan adottságokkal is ellátott engem a Jóisten, hogy én nagyon lelkesülök, ha olvasok egy jó könyvet, ha hallgatok egy jó módszert, de én nem tudok isteníteni egy módszert, vagy egy könyvet, vagy nem esek bele ebbe a hibába, hanem mindent mérlegelek, és mindenről megnézem, hogy az mennyire életszerű, hogy az jó-e, vagy hasznos-e. És hogyha ha meg sehol nem találok, akkor meg kitalálom én, hogy azt hogy lehetne megoldani. Nagyon, nagyon. És még egy van benne, képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy nagyon lázas beteg voltam, amikor kellett előadást tartani, és hát ugye nem volt arra lehetőség, hogy valaki pótoljon, és úgy döntöttem, hogy akkor megtartom. Semmi bajom nem volt az egész előadás alatt. Tehát, hogy akkor figyeltem meg először, hogy amikor az életemben bármilyen küzdelem van, például egyszer valaki azt tanította egy nagyon rossz, vagy egy rossz megközelítés ez a tanár számára, nem a tanár volt rossz, hanem ez a megközelítés, hogy nem lehet valakivel egy óránál tovább segítő beszélgetést folytatni, mert annyi ideig nem lehet félretenni az én életemet, hogy kihúztam-e a vasalót, hogy mit főzök vacsorára, hol van vajon a gyerekem, és hogy én csak így döbbenten néztem, és mondtam, hogy hú, akkor lehet, hogy velem valami baj van, mert én erre soha nem szoktam gondolni. Tehát annyira érdekel az a másik ember, és az egész története is az, hogy megértsem, mert csak ha megértem, akkor tudok neki segíteni, hogy ez nekem olyan, mintha az életemből elmehetnék arra 3 órára egy nyaralásra, mert abszolút nem vagyok ott a saját életem nyűgébe vagy terheiben. És tehát ilyen szempontból is egy nagyon nagy ajándék számomra, de a legjobb benne az, hogy, és a férjem fogalmazta meg ezt egyszer, mikor képzéseket tartottam, és ő nagyon sokáig dolgozott velem, és volt egy olyan gyakorlatunk, azt is én találtam ki, hogy ő fotózta a résztvevőket a képzésem. És a második alkalommal már az első alkalom fotóiból ilyen slideshow-t vetítettünk le. Az jó volt, hogy felidéztük, mi is történt az előző alkalommal, mert úgy volt közte egy hét. Meg hát ugye ez mindenkinek egy ilyen jó élmény volt, hogy tényleg ez is volt, de jó volt. És akkor egyszer megkérdezték a férjemet, a résztvevők, hogy ő mit szeret ebben, neki mi tetszik ebben, mert ő igazából segített nekem, tehát egy teljes támaszt adott hozzá, tehát a szakmai munkában nem folyt bele, de ott volt mindenben benne. És azt mondta, hogy az átváltozás. És akkor kérdezték, hogy miféle átváltozás, és azt mondta, hogy mikor megjönnek ide az emberek az első nap, akkor egyszerűen, most azt mondja, bocsánat, mert csupa nők voltak, hogy bocsánat, hogy ilyet mondok, de annyira csúnyák, hogy nem lehet egy jó pillanatokat elcsípni. Fáradtak, nyűgösek, sokan úgy esnek ide be, hogy fel se öltözik rendesen, vagy meg se fésülködik, és azt mondja, anélkül, hogy bárki mondaná neki így direktbe, hogy nézel ki, vagy szedd össze magad, vagy fésülködj már meg, azt mondja, egyszerűen, már a második alkalommal lehet látni, de azt mondja, a negyedik napra mindenki gyönyörű. Tehát, hogy és ez az egyéni terápián is látszik, hogy az egy 2-3 óra, és hogy egyszerűen, amikor az ember visszatalál önmagához, akkor boldog és hálás azért, hogy ő van, hogy ő létezi, és hogy valahogy, ugye Istennek minden teremtménye gyönyörű, és hogy ő is gyönyörű lesz, mert ott lesz benne a saját lelke, és ez egy csodálatos, ezt látni, hogy egy ember, hogy jobban lesz, hogy boldog lesz, hogy azt mondja, tudom is, mit fogok csinálni már, és nem nekem kell mondani, hogy menj haza és csináld ezt, mert ilyet én nem szoktam, hanem abba segítek, hogy ő megtalálja a saját megoldását. Azt szoktam mondani, azon dolgozok, hogy feleslegessé váljak. Tehát, hogy nem azon, hogy majd én mindig megmondom, és majd mindig hozzám kell jönnie, ha valahol elakad, hanem hogy közben tanulja meg azt is mindezek hatására, hogy egyrészt saját magát, meg a saját maga megoldásait, hogy tudja megkeresni, meg hát azokat a gyakorlatokat is mind be tudja építeni, amit ott csinálunk, és akkor, tehát hogy ne legyen rám szükség, ez a jó megoldás. Szóval csodálatos munka. De nyugodtan, igen. Így van.
És az sok mindenben megsegít, és az a dolgok féletétele, jaj, hogy most vasalmunkra, most sokkal több erőt kapsz ahhoz, hogy elvégezze azt a munkát, amit félretettél.
Így van. Így van. Így van. Tehát ezért jó a másik embernek segíteni, és ugye és akkor tényleg zárásként mondom, hogy az egy rossz magyar kifejezés, hogy már a magyar nyelv, ne csak a tökéletességeit mondjam, de az egy rossz kifejezés, hogy tanácsadó. Tehát, hogy én egy lelki tanácsadó vagyok elvileg, vagy egy mentálhigiénés tanácsadó, de nem osztok tanácsokat. Tehát, hogy azt nem lehet működtetni, hogy valaki azt mondja, hogy na figyelj, ez történt, mit csináljak. Tehát, hogy egyrészt az nem ilyen egyszerű, mert annak mindig nagyon komplex háttere van, hogy egy probléma miért lett kicsúcsos, miért csúcsosodott ki, vagy miért akadt el ott. És arra csak így nagyképűen azt mondani, hogy hát csináld ezt is, majd jó lesz, vagy nekem bevált, majd neked is beválik, vagy szóval én ilyeneket nem mondok. És ha van olyan, amikor ötleteket keresünk valamire, de akkor meg együtt és sokat. Tehát, és mindig el szoktam mondani, első perctől kezdve, hogy nem, azért, mert én mondok valamit, az nem feltétlen jó. Legyen meg a felelőssége, hogy mérlegeljen mindig. Akár gyerek, akár felnőtt. És az egyik, tehát sok, egyébként nagyon sok élményem van. Az egyik kedvenc élményem, hogy, de sokat tudnék mondani, csak most hirtelen ez jutott eszembe, hogy egy nagy családdal foglalkoztam, és abban volt egy kislány is, és a kislányjal külön is foglalkoztam. A kislánynak elváltak a szülei, és egy olyan családba került be, ahol az apának meghalt a felesége, és a iker lányok már kamaszok voltak, és elviselhetetlenül viselkedtek. Nem ritkán, hanem szinte állandóan az iskolába is, otthon is rengeteg probléma volt velük, és ez a kislány ebbe az űrös családba került be, ahol az ő anyukájának a szerepese volt, még tisztázott, hogy még nem házasodtak össze, mi lesz ebből, hogy együtt maradnak-e vagy sem, mert hát nagyon nehéz volt. És ez a kislány második osztályos volt, amikor hozzám került, és az iskolában verekedett. Tehát csúnyán, meg nagyon-nagyon sok probléma volt vele. És hát talán úgy két alkalom, vagy három, nem tudom, nem sokat volt nálam, amikor egyszer csak így nem jött. És akkor megkérdeztem az anyukát, egyébként nem nagyon szoktam telefonálni ilyen ügyben, ha valaki jön, hanem nem szeretném azt éreztetni, hogy most nekem van szükségem rá, hogy jöjjön, mert nem. De hogy azért nyilván, vagy lehet, hogy valamit meg is kellett beszélnünk, már nem emlékszem pontosan, csak beszéltem az anyukával, hogy hogy álltok, mi van. Azt mondja, hát semmi probléma nincs. Na, mert mi az, hogy nincs semmi probléma? Azt mondja, hogy hát nem verekszik a gyerek, és semmi rosszat nem mondanak róla az iskolába. Na most ez komoly, ez komoly. Hát mondom, add ide a telefonhoz. Mondom neki, hogy te, drágám, hát mi történik? Azt mondja, hát Juditom, mert így hívottam, ilyen nagyon lazán, Juditom. Azt mondja, Juditom, minden rendben van. Azt mondja, én mondtam neked már ott, hogy megértettem. Én megértettem. És én nem azt mondtam el, hogy nem szabad rossznak lenni, vagy ezt csinálnak, akkor ez lesz a következménye, hanem azt értettem meg, hogy mitől lesz ez a reakciója, hogy verekszik. Azt értette meg. És mivel ezt megértettem, már tudott más reakciót választani. Tehát, hogy már van választása, azt is megértette. Azt mondja, mondtam, hogy megértettem, de egyébként meg, Juditom, mindig ott vagy a zsebembe. Szóval ez annyira megható volt is. És hát tényleg csodálatos érzés ez, hogy a Jóisten ilyen munkára használ föl, és nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm. Köszönöm. Igen. Igen. Köszönöm. Még egy kérdés.
Gondolkodtam az előadás alatt, hogyha én levetíteném azt a filmet, ami közben lezajlik betétővásznamon, hogy úgy sokkal könnyebben megértenéd, de vannak olyan kérdések, amit mindig szokott hallani az ember a tanultabb embertársaitól, hogy majd odaföntről megmondják neked, meg majd a lélek, meg a szentlélek, meg mindent, olyan dolgokkal, fogalmakkal dobálódnak, hogy hallvány sejtelmem nincs, hogy miről van beszél. Hogy erről lenni szíves egy-két szót ejteni, hogy jobban meg tudja fogni az ember, hogy például a lélek szót. Mert odáig nem van a test, a tudás, vagy, de ez stimmel. De a széknek a harmadik lába, a lélek.
Az a, én azt gondolom, hogy az a három rész, az én ahhoz ragaszkodnék, hogy az nem szétválasztható. Tehát mi tudjuk azt mondani, hogy ez a testem. De az nem igaz, hogy ezt én körbe tudom rajzolni, hogy ez csak a testem, mert ahogy a Sanyi is mondta az előbb, a testem az, az alapján működik, hogy hogy működik a lelkem. Tehát az, hogy nekem a gyomrom fáj, vagy a szemem, vagy elhízok, vagy lefogyok, vagy bicegek, az annak mind köze van ahhoz, hogy én a lelkemben hogy működök. És az is, hogy hogy gondolkodok. Hát hogyha most valaki bejön ezen az ajtón, és rám támad, akkor az, hogy én hogy gondolkodok őróla, az meghatározza az én működésemet. Hogy én mit gondolok, hogyha én azt gondolom magamról, tehát nincs rendben az én képem, és azt gondolom, hogy engem mindenki csak támad, és ez milyen igazságtalan, és különben is mekkora is esélyem sincsen, akkor ez alapján fogok cselekedni. De ha azt gondolom, és az meg a szellemi működésem, de ha azt gondolom, hogy neki nagy szája van, nekem meg erős lelkem, hogy neki fizikai ereje, meg baromi gyorsan tudok futni, tehát, hogy, de hogy, vagy akár a humorérzékemmel, vagy egy kérdéssel ki tudom zökkenteni, akkor már nem annyira félelmetes ez a helyzet. Tehát én továbbra is azt mondanám, hogy ne próbáljuk meg a lelket erről a hármas egységről leválasztani, mert zsákutca. Ugyanolyan zsákutca, mint a testet vagy a szellemet. A szellemünk se létezik a lelkünk nélkül. Ez az egyik. A másik, hogy a Jóisten mindegyik, tehát ez a, az a legnagyobb csoda, hogy a Jóisten mindenkit egyedinek teremtett. Tehát, hogy szerintem ez a lényege, hogy valami titok, valami csoda, valami hihetetlen dolog, mert olyan, amilyen én vagyok, vagy amilyen te vagy, nincs még egy a világon. Ezt ebbe egy, néha csak azt szoktam mondani, hogy csukd be a szemem, és egy picit gondolj bele, hogy ez micsoda ajándék. És hogy nem gondolom, hogy egyszer a férjemnek mondtam ezt, hogy mikor az önismeretemet gyakoroltam, hogy így megpróbáltam meghatározni, hogy ki vagyok én, csak én. Tehát ezt már akkor is próbáltam, amikor vezető voltam, és a szakadék széléről hoztam vissza egy intézményt, és hogy mondtam, hogy én annyira szeretném tudni, hogy ennek hány százaléka múlott rajtam. És hány százaléka a dolgozókon? Hogy ezen így elgondolkoztam, mert hogy oké, hogy nekem volt egy ilyen ötletem, meg én ezt csináltam, ha én ezt nem csinálom, akkor ők azt nem csinálják, de ha ők nem úgy állnak hozzá, és akkor így rájöttem, hogy nem lehet szétválasztani. Nem lehet. Tehát, hogy értelmetlen. Nincs ilyen, hogy azt mondjam, hogy ez az én működésemben 80, de nem lehet, mert mi annyira bonyolultan és annyira szépen összeszövődik, hogy nem lehet. Így az én működésemben is azt gondolom, hogy nem lehet megmondani, hogy mi az, amiért csak a lelkem felel, vagy ami csak én vagyok. Mert ha megnézzük, hogy amilyen vagyok, ebben az egyediségben, abban a lelkületben, ami én vagyok, hogy az, hogy a Jóisten egyedinek teremtett, az csak egy dolog. De hogy ha nem olyan a nagyanyám, ha nem olyan a nagyapám, meg a másik nagyanyám, meg a másik nagyapám, ha nem olyanok az unokatestvéreim, ha nem azokat a tanárokat kapom, ha nem az történik velem, hogy akkor ez az egyediség, ez tehát nem lehet. Tehát, és akkor azon gondolkoztam így az önismeretem kapcsán, hogy nem tudom magamat körbe rajzolni, hogy na ez Antal Jutka, ez a tanárom, ez az apukám, de ez csak ez egészen biztos, hogy ez az Antal Jutka. És akkor azt mondta a férjem, hogy hát az ember csak akkor lehet körbe, akkor szokták körbe rajzolni, hogyha mondjuk így egy büntet van és meghalt, vagy valami. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és örülök, hogy beszélgettünk. Szóval, hogy én nem tudom megmondani. Persze lehetne erre definíciókat mondani, meg minden, de hogy én szeretem azt az érzést, hogy nem tudom a választ. Én szeretem ezt az érzést, mert én azt gondolom, hogy az, hogy az én lelkem milyen, vagy a te lelked milyen, sokkal jobb, hogy nincs rá semmiféle definíció, és azt mondom, hogy ez egy kaland. hogy én megismerjelek, hogy én megértselek, hogy megértsem magamat, hogy minden nap jó felfedezni a másikat, minden nap jó megélni, ezt nem is tudtam róla, tényleg, de jó, vagy egy új élménybe, tehát úgy menni bele minden nap, ezzel az izgalmas felfedezni akarással, ezzel az élni akarással, ezzel a kötelékteremtéssel, ugye, hogy Teréz anya is miért bírt ki olyan sokat? Azért, mert mindig tudott újra és újra kötelékeket építeni, teremteni. Tehát, hogy nekem ez a legizgalmasabb, és én azt gondolom, hogy már nagyon szétfeszíteni az időnket, de hogy a lelket, mondjuk én például nem tudnám a szeretet nélkül se értelmezni. Tehát, hogyha ha kivenném ebből a képletből azt, hogy az ember egy társas lény, és azt mondanám, hogy itt sok lélek van a Földön, így külön-külön, mind más-más, és nem számolnék azzal, hogy milyen, mikor ez a kislány mondja ezt nekem, vagy milyen lehetett neki, amikor én egy felismeréshez juttattam, vagy milyen az, amikor a férjem hazajön a bevásárlásból, és nem mondtam neki, hogy mit szeretnék, és hazahozza. Tehát, hogy nem tudom megfejteni, de nem is akarom, mert az olyan lenne, mint hogyha azt mondanám, hogy ezt egy képlettel, definícióval le lehet írni. A lélekben nekem pont ez az izgalmas, hogy minden nap meglep a saját lelkem is, a ti lelketek is meglep, vagy én is megtudok másokat, hogy nézzük meg, hogy milyen óriási lehetőségek vannak benne, hogy éljünk vele, mert ha nem gondolkodunk, ha nem érzünk, ha nem építünk köteléket, és akkor szoktam mondani, valaki nem tetszik, hát akkor lépj közelebb hozzá, hogy valamit lássál benne, ami jó, mert a Jóisten őt is épp úgy szereti, kell, hogy legyen benne. Megáltalkodottul keresd benne a jót. Tehát már nem biztos, hogy jó szó összetétel ez a, de hogy kitartóan és makacsul keresd benne a jót. És én azt gondolom, hogy majd akkor fogjuk megérteni igazán, hogy talán, hogy mi is a lélek, amikor, mert még az angyalok is tanulják. Tehát, hogy én nem szeretném ezt így definiálni. Tehát nekem ezt jelenti.
Nagyon jó válasz, és közben eszembe jutott valami, hogy van egy ilyen fogalom, hogy lelkitársak. Tehát ez szinte olyan megfoghatatlan. Mert azt tudja lenni, hogy a templomban akkor házastársak, férj és feleség, de azt, hogy ismeretlen emberek, tehát hogy azonos neműek is, hogy lelkitársak.
Én azt gondolom, hogy a lelkitárs az egy kegyelem, és egy ilyen, nekünk egy ilyen olyan, mint amikor a nem tudunk vizsgázni, valamiből is kapunk egy puskát, vagy nem tudom, valami kis segítséget. Tehát, hogy nekünk csak oda kéne eljutnunk, hogy mindenkivel, akármilyen is az az ember, tudjunk lelkileg társak lenni. És mivel a Jóisten annyira sajnál minket, és szeret minket, és néha megkegyelmez, hogy ne érezzük már annyira magányosnak magunkat, mert úgy érezzük, hogy mindenki más, és én vagyok ilyen, amilyen vagyok, és én magányos vagyok, meg egyedül vagyok, miközben itt van 10 milliárd ember, de nekem egyik se elég jó, hát akkor így megkegyelmez a Jóisten, és ad nekem egy lelkitársat. De én nem azt gondolom, hogy nekem azt az egy vagy két lelkitársat kell megkeresnem. Azért nagyon hálás vagyok, amikor megkapom, mert hihetetlen élmény, hogy neki nem kell magyarázkodni, ő ismer engem, ő bízik bennem, tehát hogy fél szavakból értjük egymást, és oda-vissza, tehát ez egy óriási ajándék, egy óriási lehetőség arra, hogy ebbe a szeretett tanulásba kicsit megpihenjünk. Köszönöm szépen.